Köszöntöm az olvasni szerető hallgatókat! Ez az Életre szóló könyvek, én Olá Andrea vagyok. A mai adásban sok szó esik majd arról, milyen hatással lehet ránk az irodalom, a könyv, a művészet egyáltalán, hogyan segíthet személyes problémáink, de akár munkahelyi gondjaink megoldásában is egy regény, vagy akár maga az alkotás folyamata. Vendégem Svéd Dóra üzleti coach, aki vállalkozásfejlesztéssel és art coachinggal is foglalkozik, ő a Coaching Centrum alapítója.
Mi már nagyon régóta ismerjük egymást, és nem ez az első interjúnk, és mindig érdekelt, hogy mit olvasol, és most végre van alkalmam megkérdezni, és volt alkalmam megkérni a kedvenc, vagyis inkább életed meghatározó könyveiről a listádat. Más az ember kedvenc könyve szerintem, mint az, ami nagyon mély emlékeket hoz föl. Ugye? De nem mindig azok a kedvenc könyvek.
Hát részben van átfedés, mondjuk az Öreg néne őziké, az nem pont ilyen, de az az egyik kedvencem, de nem biztos, hogy meghatározta az életemet.
Igen, az például nincs is a listádon. Viszont azt figyeltem, hogy a művészet számodra nagyon fontos. Ugye az Art & Me kapcsán találkoztunk mi először, arra emlékszem, amikor képzőművészeket segítettél a munkáddal, és most olvastam több interjúdat is, és például nem tudom, hogy emlékszel rá, de 9 évvel ezelőtt, amikor kérdezték tőled, kik a példaképeid, akkor több írót is, Sophie Oksanent és Jelineket is említetted, hogy ők a példaképeid, és akkor ezen elgondolkodtam, hogy te milyen művész lennél, milyen művészeti ág vonz téged, hogyha ez erre lehetőséged lenne.
A képzőművészet a hobbim, nem a művelése, hanem a galériák látogatása és múzeumba járás. Ez nagyon kikapcsol, és ugyanez igaz az irodalomra is. Nem tudok olvasás nélkül elaludni. Tehát, hogyha művelnék valamilyen művészeti ágat, akkor valószínűleg inkább az írás lenne az, hiszen a munkám kapcsán nagyon tudatosan foglalkozom a nyelv használatával, hogy nyelvi eszközökkel milyen hatásokat lehet elérni. A képzőművészet, az pedig a vizuális művészetek annyira tele vannak szimbólumokkal, és olyan rétegzett jelentéstartalmat hordoznak, hogy mindig jobb belefeledkezni. Úgyhogy a kettő közül valamelyik, mert képzőművésznek nem lennék szerintem túl tehetséges. Tehát ilyen középszerű. Inkább az irodalom és a képzőművészetnek a befogadása, azzal való töltődés az, ami engem foglalkoztat.
Akkor így érthető, hogy mi vezetett téged az art coaching felé. Erről mesélj egy picit, hogy hogyan lehet üzletembereket rávenni alkotó folyamatra, valami olyanra, ami mondjuk tőlük alapvetően távol áll, de hogy itt mégsem az irodalommal dolgozol elsősorban, én úgy tudom, hanem képzőművészettel. Bár az irodalmat is lehet, hogy bevonhatnád, nem?
Igen, szoktam most már inspiráló verseket, meg főleg az általam olvasott szépirodalmi műveket elküldeni a klienseknek. Inkább szemléletformálás, vagy hogy egy-egy felismerést erősebben aláhúzzon, de valóban a munkában, a coaching tevékenységben inkább a képzőművészeti eszközöket használom, és hogy az volt a kérdésed, Andi, hogy hogyan lehet rávenni nagyon könnyen. Igen, ez mindig egy ilyen félelem, hogy ó, de biztos a vezetők nem fognak ott rajzolgatni, dehogy nem. Tehát, hogy mindenkinek jót tesz az, amikor egy olyan regresszív állapotba kerül, hogy anyaggal dolgozik, vagy a színekkel. Nagyon könnyű az ezzel kapcsolatos ellenállást leküzdeni, viszont nagyon jól lehet használni arra a művészeti eszközöket, konkrétan az anyagokat, a technikákat, hogy egy kicsit kitágítsuk a látómezőt, illetve, hogy egy önfelett én állapotba hozzuk az ügyfeleket, amikor ez a minden szabad. És így gondolkoztam az irodalom kapcsán, hogy mi az, ami ezeket az olvasmányi élményeimet is összeköti, amiket átküldtem neked, és talán pont ez a bátorság, a szabadság, hogy a saját korlátainkat túl tudjuk lépni, le tudjuk küzdeni azokat a magunknak felállított akadályokat, ebben nagyon jól tud segíteni mindenféle vizuális technika.
Ide térjünk majd vissza, viszont eszembe jutott, hogy azért ez a coaching folyamat, ugye ahogyan te dolgozol, ez nem egyéni, gondolom én. Tehát, hogy ez az alkotási feladat, ez közösségben történik, és ekkor a legkiszolgáltatottabb az ember, vagy a legsérülékenyebb, és tudom, amikor irodalomterápiáról beszélünk, vagy arról kérdezek szakembereket, hogy milyen, amikor egy-egy közösségben megbeszélnek egy-egy irodalmi művet, kiderül, hogy senki nem azt látja, vagy nem azt olvasta, amit a másik, mert mindenki a saját életét folyatja bele abba a történetbe. Na de a te munkád során biztos, hogy ugyanez a sérülékenység ott van.
Mindig ott van szerintem, hogyha emberekkel dolgozunk, mert ez mindig egy nagyon nagy kincs, amikor valaki a bizalmába avat fel. feltárulk, és annak én ott tanulja lehetek. Engem ez nagyon megérint a munkámban. Egyébként egyénekkel is nagyon jól lehet használni ezeket a technikákat, de főleg csoportban nyilván ugye összegződik a hatás, kumulálódik az, hogy a saját együttműködésünkön dolgozunk egy csapatban, és létrehozunk valami közös alkotást, amiben megjelenik az, hogy mindenki valamely eleme. Tehát ez egy szövet részei vagyunk, ez az elköteleződést, az összetartozást, az együttműködést, az egymás megértését nagyon tudja segíteni, egyéniben pedig inkább a mélyebb akadályoknak a leküzdése, a plusz lehetőségek meglátása, és még mire nem gondoltál, és még mi lehet, hogyan fog ez megtörténni, és akkor tudunk egy kicsit ilyen imaginációs technikákat bevinni akár a coaching folyamatba is. Tehát nagyon kemény üzleti témákkal lehet ezt nagyon jól párosítani, és nekem az a tapasztalatom, hogy mindig hálásak az ügyfelek, ha ajánlok nekik egy kiállítást, vagy egy könyvet, vagy akár egy helyszín. Nagyon nagy kedvencem a mai Manóház, ugye a fotoművészeti múzeum, és óriási visszajelzések jönnek, hogy jé, hát ilyen fantasztikus helyek vannak Budapesten. Hát szerintem az én munkámban az is nagyon fontos, hogy egy kicsit így edukálni az embereket a szépségre. És ha ez megtörténik, és jön visszajelzés, hát akkor én is ezzel úgy elégedett tudok lenni.
Az előbb a bátorságot említetted, és mondtam, hogy visszatérünk rá, meg hogy milyen mintát is mutat ez a listát, tehát hogy kik azok az írók, és mik azok a történetek, amelyek téged foglalkoztatnak. Mesélsz néhány olyan női íróról, és ez nagyon rossz kategorizálás, persze ma már tudjuk, tehát mesélsz olyan írókról, akik történetesen nők, és olyan történetekkel, olyan sztorikkal foglalkoznak, amelyek pont ezt a bátorságot mutatják, vagy ezt a kiállást, ezt a önmagunk vállalását, mert úgy látszik, hogy ez neked tényleg egy ilyen nagyon meghatározó irány.
Igen, mert a saját szabadságunkkal néha nem vagyunk úgy jóban, és emiatt is érdekel engem ez, hogy hol vannak a határaink, hol vannak az erőnknek a határai. Ugye egy edzőt nyilván a sportban ezt foglalkoztat, engem pedig a lélektanban. Nagyon érdekes, mert amikor mondtad, hogy mondjak egy női írót, akkor engem rögtön Ibsen jutott eszembe, mert engem már a gimnáziumban lenyűgözött az, amikor Ibsen, mint kötelező olvasmányen őt, az a fantasztikus. Tehát minden író, aki a kedvencem, az iszonyatosan progresszív. De hogyha arra gondolunk, hogy Ibsen az 1800-as évek végén, talán 79-ben írta a Babaházat, körülbelül igen, hogy akkor már milyen korszerűen tudott rálátni a férfinő kapcsolatokra, az egyenjogúságra, vagy ha nem ilyen erős kifejezést használunk, akkor az egymás igényeinek a tiszteletben tartására, úgyhogy nekem ő a kedvenc női író, mert én nagyon, nagyon feminista írónak tartom, mert férfi, és nagyon sok kortárs irodalmat olvasok. Egy meghatározó élményem volt az, amikor megismerkedtem még az első egyetememen Elfriede Érinek könyveivel, akkor még nem fordították magyarra, és nekem annyira boldogság volt, amikor megkapta az irodalmi Nobel-díjat. Egy kicsit ez, amikor mintha én fedeztem volna fel, de nyilván ez csak a saját világomban történt meg, de ő ír olyan tabuk nélkül a nőket érintő nehézségekről, az elnyomásról, arról a hétköznapi elnyomásról, amiben mondjuk egy munkahelyi maszkulin környezetben találkoznak a nők, vagy az osztrák kis faluban milyen lehetőségei vannak a lányoknak, és ezek univerzális témák, tehát ez ugyanúgy igaz Magyarországon is a hátrányos helyzetű nőkre, lányokra, hogy hogyan lehet kitörni, és ezek a nagyon erős folyamatok jelennek meg Elfriede Éréneknek a munkáiban, és nagyon sok tabu is, tehát az érzelmeknek az olyan ábrázolása, ami nagyon keserves, és nagyon nehéz látni, hogy a szenvedésnek milyen rétegei vannak, akár olyan tabuizálók, ami most például kamaszoknál a munkámban gyakran találkozom, az önsértés, önsebzés, tehát amikor valaki annyira szenved, hogy a saját teste ellen fordul, vagy Oxanennél az anorexia, a bulimia, hogy nem bírunk el a lelki szenvedéssel, és akkor azt így valahogy a testünk ellen is fordítjuk. Tehát nekem az ábrázolásmódnak a bátorsága, hogy egyszerre progresszív, bátor és nagyon finom. Tehát az érzelmeknek a nagyon árnyalt, rétegzett megjelenése, hogy így teljes spektrumot fel tud vonultatni Oxanen is, Elfriede Érének is, vagy most kezdtem el foglalkozni egy izlandi írónőnek a regényeivel, aki, hát lenyűgöző, most a legújabb olvasmány élményem az a Tüzek című regénye, úgy hívják az írót, Björnsdóttir, remélem helyesen ejtem ki, és egy tudós nőnek az életéről szól. És ebben is, tehát a párhuzam az összes többi olvasmány élményemmel az, hogy valaki, aki egy ország első elismert tudósa, a magánéletében ugyanolyan hétköznapi problémákkal küzd, a szeretet, az anyaság dilemmái, a párkapcsolat, a saját szülőkkel való viszony, tehát hogy nagyon szépen megmutatja ezt a belső tépelődést, és nekem ez nagyon tetszik az irodalomban, hogy nem kell elszenvednem. Emlékszem, amikor az anyagint olvastam gyerekkoromban, hogy de jó, hogy nem szenvedem el az ilyen szerelmi csalódást, hanem éppen elég ezt így olvasni, majd mire kell figyelni, ha én felnőtt leszek, akkor még kislány voltam. De hogy ez a beleképzelem magam a hősök életébe, eljátszom a gondolatot, és akkor, hogy én hogy jönnék ki ebből. És ebből tudok talán az emberek támogatásában, segítésében, így a munkában is profitálni, hogy ha olvasunk, akkor annyiféle sors a miénk, hogy olyan, mintha azokat így vinnénk magunkkal.
De milyen érdekes, hogy ezt mondod, mert arra gondoltam éppen, hogy megkérdezem tőled, hogy mi a kapcsolódási pont, tehát, hogy te ilyen típusú ember vagy, ennyire bátor vagy, ennyire alkalmanként nyersen fogalmazod meg azt, ami érint téged, de nem. Tehát én nem ilyennek ismerlek legalábbis, és hogy azt gondolná az ember, hogy azért olvasol ilyet, mert hogy ez közel áll a te habitusodhoz, de akkor ezek szerint pont nem.
Talán megtanulom azt, hogy hogyan ne erőteljesen csináljam ezt. Tehát például a munkámban nagyon gyakran van rá szükség, nyilván megfelelő etikai kereteken, hogy kicsit provokáljam a klienseket, és hogy ezt hogy lehet soft módon, úgyhogy ne sérüljön meg valaki. Mert ugye olvasol egy könyvet, akkor látod, hogyha valaki felé erőt demonstrál egy szereplő, akkor a másik oldalon milyen komoly sérüléseket, hosszú évek kiható szenvedést okoz, és akkor ezt így át tudom alakítani. De szerintem a bátorság az úgy bennem van, tehát a merek változtatni könnyen, helyzetekből kilépni, hogyha azt érzem, hogy nem működik. Ez nem tudom, hogy ilyen nevelésből jön, vagy ezek a szocializációs élményeim határozzák meg, de engem néha vezetnek ezek a hősök, akikről olvasok.
Konkrét helyzetekben eszedbe jut mondjuk valamelyik regényhős?
Igen. Konkrétan például Elfie Delaney-nek az egyik könyvét, a Kis csukákat akkor olvastam, amikor dilemmáztam, hogy a munkát válasszam, vagy a gyereknevelésben maradjak még, és ugye ott abban a könyvben leírja azt, hogy milyen következményei vannak, milyen kihatásai annak, akár tragikus következményei, hogyha valaki nagyon boldogtalan abban, hogy nem tud kibontakozni, és nekem ez meghatározó volt, így van, illetve amikor eldöntöttem, hogy 50 évesen beiratkozom újra az egyetemre, akkor olvastam előtte Edith Éva Égennek a Döntés című könyvét, ami egyrészt nagyon megrázó olvasmány volt számomra, másrészt meg rendkívül inspiráló. És el szoktam minden ügyfelemmel olvastatni, akinek akaraterő probléma van, vagy egy kicsit az én erő alacsonyabban van, mert hogy vannak benne azok a jelenetek, amikor a teljes megsemmisülés szélén bele tud kapaszkodni abba, hogy de jó süt a nap. Tehát ezek, ami látszólag banális dolog, de nyilván attól nem banális, hogy egy borzasztó, szörnyű, tragikus, világháborús, koncentrációs tábor környezetben zajlik, és hogy azt tartotta életben, hogy hitet merített abból, hogy de jó, vannak szép dolgok. Tehát ez a picit összeszedni magunkat, ez a lépésről lépésre így felhúzni magunkat, ez nagyon erősen megjelenik, és ugye ő is nagyon nehéz előzményekkel lett végül egy nagyon népszerű pszichiáter az Egyesült Államokban, és nekem olyan példaértékű volt, hogy ezt így soha nem késő, hogyha én ezt szeretném csinálni, akkor és annak, akinek ilyen nehéz élete volt, sikerült, akkor nekem miért ne sikerüljen is. Igen, tehát, hogy szerintem mindenkinek vannak így példaképei. Én általában ezeket a szerzőket, vagy az ő hőseiket szoktam így feleleveníteni magamban, hogy mit tanulok belőle, mi az, amit nekem ad. Mert ha ezt így nagyon átélem, akkor ez egyrészt nagyon sok minden tépelődéstől megkímél. Tehát gyorsabban tudok talán döntést hozni, hogyha látom azt, hogy valakinek az életében már egy ilyen döntés mennyire tudod segíteni.
Most két kérdés is eszembe jutott egyszerre. Az egyik az, hogy pszichológusként is dolgoznál majd, vagy a meglévő munkádhoz szükségesek a pszichológiai ismeretek, és azért kezdted el tanulni. Másrészt pedig, hogy amikor ajánlasz egy ilyen könyvet, történtesen a döntést, akkor kapsz visszajelzést, hogy egy olyan ember, aki épp biztos, hogy nem ekkora krízisben van, de mondjuk nehéz helyzetben van, az valóban be tudja forgatni a saját életébe azt, amit olvasott, hogy arról van visszajelzésed?
Igen. Szeretnék majd pszichológusként dolgozni, mert azt látom, hogy az emberek egyre rosszabb állapotban vannak, akik hozzám fordulnak, és ugye én nagyon szigorúan tartom ugye a coaching kompetenciák határait, és egyre több ügyfelet kell szakember kollégákhoz küldeni, pszichológushoz, vagy netán pszichiáterhez, és ezért gondoltam, hogy akkor én a módszereimet tudnám így integrálni, a művészet, a képzőművészet, az art coaching, a pszichológia, az üzleti modellek, ezeket így lehetne összegyurmázni, és akkor ezzel szeretnék majd dolgozni, ha meg lesz a diplomám jövőre. A másik kérdésedre pedig az a válaszom, hogy azért szoktam, úgy szokták mondani az ügyfelek, hogy olvastatni őket, mert amikor valaki hozzám fordul, akkor nyilván a problémát észleli elsődlegesen. Tehát nyilván, ha látná az alternatívákat, meg a lehetőséget, akkor nem jönne hozzám, mert akkor magától szépen lépkedne előre. És segít a beszűkült tudatállapotból más perspektívából ránézni. Ezért a coaching nagyon sokszor dolgozik ezzel, hogy nézzük meg oldalról, előről, hátulról, fölülről, és a perspektívaváltást. El is szoktam mindig mondani azt, hogy miért az adott könyvet szoktam ajánlani. Ráadásul nem lépem túl a kompetenciáimat meg. Például volt most egy ügyfelem, aki karrierváltásban kért segítséget, de kirajzolódott a beszélgetésünkben, hogy egy nagyon rossz házasságban él, és nekem az egyik nagyon meghatározó, nem női író, de mégis az, mert a női főszereplőkről úgy ír, mintha kívülről, belülről ismerné a női lelket, Németh László, és az Iszony című könyvét ajánlottam ennek az ügyfelemnek.
És a listádon is itt van.
Igen, mert nagyon-nagyon, tehát annyira érzékletesen ábrázolja azt a belső átalakulást, meg az emberek közötti viszonyokat, hogy milyen az, amikor tényleg iszonyodsz valakitől, de be vagy ágyazódva egy olyan társadalmi környezetből, azt nem tudod kimutatni, és hogy ez milyen belső mérgezést tud okozni.
És menekülni sem tudsz belőle.
Igen, és ez a hölgy is egy kicsit átgondolta, hogy igen, hát, hogy elolvastam a könyvet, hogy lehet, hogy nekem akkor ezzel a másik életterülettel is dolgom van, és ugye én ezt nem választolhatom meg, hanem visszadobom neki, hogy mit gondolsz erről, hogy van-e vele dolgod. És egyébként most erről az is eszembe jutott, hogy a másik, vagyis hát a leg-leg meghatározóbb, a legkedvencebb és a legmeghatározóbb könyvem az a Dorian Gray arcképe Oscar Wilde-tól. Talán azért, mert egy olyan időszakban olvastam, amikor így a felnőtté válásban voltam benne, és hát rendkívül erőteljesen hatott rám az, hogy ez az egész szimbolikus világ, hogy egy embernek a belső romlása az egy festményen megjelenik, és hogy azt rejtegeti azt a képet a főhős, még önmaga elől is, és...
Bocsáss meg csak, hogyha valaki nem ismerített, az arcképe öregszik, és ő pedig nem.
Ő pedig egy öröki fiú, egy ilyen rendkívül vonzó, és nagyon szociális személy, akit mindenki kedvel és csodál, de közben olyan gonoszságokat visz végbe, úgy manipulálja az embereket, ami igen, az arcképére ül csak ki, de az ő arca, vagy a külsején nem látszik, és ez nekem nagyon tetszett. És így, hogy mi lehet az emberekben belül? Hogy vajon milyen valakinek a külső, meg a belső világa az egyforma, és akkor erre már elkezdtem így az egyetemen így figyelni, hogy nyilvánulnak meg az emberek. Ugye akkor még nyelvészetet tanultam, és nagyon vonzott a pszicholingvisztika, hogy milyen a szociolingvisztika, hogy határozza meg a nyelv az életünket, a nyelvhasználatunk, és magamon is látom, hogy sokkal könnyebb azáltal, hogy sokat olvasok, a hétköznapi helyzetekben is kifejezni magam. Akár az ügyfeleknél, amikor ugye nagyon sokan hozzám egy ilyen multinacionális környezetbe jönnek, az üzleti világnak megvannak a maga szabályai, és akkor, amit mondtam ezzel a provokációról, ezt lehet, hogy nagyon finoman például játékosítva is csinálni. És nagyon szoktam erre figyelni, hogy nem azt mondom annak, aki egész életében elemez, meg számok között van, hogy akkor elemezzük ezt a helyzetet, hanem szoktam ilyen játékos szavakat, hogy kicsit birizgáljuk meg, cincáljuk szét, és akkor így meglepődnek, és így látom a mosolyt, és akkor látom, hogy az agyban elindul valami. Tehát, hogy ez nagyon tetszik, hogy hogyan tudjuk nagyon tudatosan használni a nyelvet, és ebben nekem nagyon sokat segít az irodalom, hogy a szókincsemet tudom gazdagítani, vagy bővíteni, és azt is megfigyeltem, hogy lehet valaki érezni, hogy sokat olvas, amikor beszél, megfigyelni, hogy úgy fejezi ki magát, hogy ugye egy nagyobb készlettel bír.
Oscar Wilde-ot említetted, és korábban Ibsent is, és mindkettő olyan szerző, akire úgy rá lehet kattanni. Tehát, hogy vannak olyan írók, akik meghatározók, nem kifejezetten bizonyos könyvek, hanem hogy azt érzed, hogy nagyon fontosak neked.
Abszolút, igen. Ilyen szezonolvasó voltam már gyerekkoromtól kezdve, hogy mondjuk hetedikes voltam, akkor elolvastam Moritz Zsigmondnak az összes a Siófoki könyvtárban fellelhető regényét. A nagypapám mindig nagyon örült, hogy mentünk a könyvtárba, akkor ő ott jókat szúnyókált, én meg ott tobzottam. Tehát igen, például nagyon szeretem Móricz Zsigmondot, mert megmutat nekem egy olyan világot, amit tőlem távol áll, és itt is csak az a felismerésem volt, hogy jé, hát itt is az embereknek egy a tanyavilág, a paraszti világ, ahonnan végül is a családom egy része származik, hogy ugyanolyan nehézségek vannak, mint bárhol a világon, és hogy ez univerzális, az emberi szenvedés, az emberi problémák, azok univerzális dolgok, és emlékszem, amikor olvastam Móricz Zsigmondot, akkor így rájöttem, hogy igen, az a kislány az ugyanaz, mint az én osztálytársam, és ez nagyon tetszett, és akkor elkezdtem ezt csinálni, hogy akkor a következő szezonban olvastam a mixált regényeket, és akkor mindig így szépen mentem tovább. És amikor elköltöztem otthonról, 18 évesen Pécsre, akkor egy nagyon-nagyon kedves könyvtáros lakótársam volt, aki pár évvel idősebb volt nálam, és akkor például ő ismertetett meg Faludi műveivel, és akkor rákattantam Faludira, és akkor így megyek tovább mindig. Úgyhogy van, és most az izlandi írónőnek a könyveire vagyok rákattam, előtte Ulickáját olvastam így sorozatban. Ott az is érdekes volt számomra a történelmi környezet, hogy a volt Szovjetunió, tehát hogy kitágította így a képemet arról, hogy milyen is lehetett ott az élet. Úgyhogy abszolút van, igen. És akkor így mindig vannak ilyen szezonális kedvenceim, hát Oksanennek is az összes könyvét elolvastam. És egyébként az a szerencsém, hogy nagyon gyorsan olvasok. Meg hogy most már van elbukolásom, mert ezt nem lehetne, ezt a rengeteg könyvet például egy utazásra elcipálni.
Van olyan könyv, ami mellett, hogyha így elmész otthon, ott van a polcon, és így megsimogatod. Tehát, hogy van-e érzelmi kötődés azon túl, ami benne van a könyvben, vagy hogy pontosan emlékszel, hogy milyen helyzetben olvastad, emlékszel azokra az illatokra, vagy utaztál éppen, vagy akitől kaptad, és azért fontos.
Nagyon sok ilyen van. Az első, amire emlékszem, az a, majd javíts ki, nem pontosan emlékszem, a Dalos Sándor, az Aranyecset, ami munkácsi életéről szól, és ugye az a viharos szerelem, úristen, hát életem első szerelmi élménye volt, amikor ezt olvastam, beteg voltam otthon, influenzás voltam, és így végig zokogtam az egészet, és persze, vagy az Előttem az élet című könyv is ilyen volt, hogy az pedig a szüleimről való leválás időszaka volt, és ugye a kis főhős, aki szülők nélkül nő fel, és akkor így rájöttem, hogy hát, azért mennyi mindent köszönhetek a szüleimnek, meg milyen szerencsés vagyok, hogy vannak szüleim, hogy van családom. Tehát ezek nagyon meghatározó könyvek, és ezek nekem most sorakoznak egy polcon a hálószobában, mert én ezeket így szeretem így megnézni. Nekem ez olyan, mintha azok a hősök, azok így ott laknának velem, mert hogy mindegyiküktől kaptam valamit. És van még egy nagyon nagy fordulópont könyvem, amit amikor még bankban dolgoztam, a mentorom ajánlott nekem. Ez egy szakmai könyv, most egyébként nagy hasznát veszem szociálpszichológiából, a Forgács Józsefnek a társas érintkezés pszichológiája. És ott a mentorom mondta, hogy hát úgy látja, hogy egy kicsit ilyen naívan állok az emberekhez, nem kell mindenkinek mindent elhinni, és hogy olvassam ezt a könyvet, és én mindenkinek ajánlanám, mert az emberek közötti mechanizmusokról, az interpersonális helyzetekről, nagyon sok mindent meg lehet belőle tanulni, és mindig vannak gyakorlati példák is, úgyhogy én nagyon-nagyon örülök neki, hogy ezt a könyvet így fiatalon elolvastam, mert hogy nagyon sok mindent megértettem, hogy miért mennek el az emberek tényleg az utolsó, elmennek a falig, hogy védjék a saját homlokzatukat, azt a képet, amit magukról felépítettek, és hogy ennek vannak magyarázatai, tudományos magyarázatai, és ez olyan megnyugtató volt, hogy akkor az emberek nem gonoszak, hanem az emberi lélek így működik, és kész. Lehet, hogy ezt el kell fogadni.
Nem beszélve arról, hogy az élethazugságok mennyire fontosak, tehát, hogy lehet, hogy az a kép, az tényleg köszönő viszonyban nincs azzal, amit mások gondolnak róluk, és hogy ezt mennyire nem szabad egyébként megbolygatni. Nekem például az ilyen típusú könyvek nagyon izgalmasak, amik erről szólnak.
Megint csak Ibsen tudnám hozni, hogy a vadkacsa, vagy akár tényleg a babaház is ilyen, vagy a Nóra.
Ezzel találkozol egyébként?
Hogyne, igen, mert hogy ez nagyon nehéz sokszor, hogy kétféleképpen jelenik meg. Az egyik, hogy valaki utolsó pillanatig így ragaszkodik valamihez, amit felépített, és köszönő viszonyban sincs a valósággal, de az a kép, az biztonságot ad. És akkor ezt nem szabad célzúzni. Tehát pont ezért kell nagyon finoman nyúlni az emberekhez, hogy hogyan lehet ezt a kis hagymahéjanként így leszedegetni azokat a rétegeket, hogy ne sokkoló legyen a realitás, hanem a szembesülés az ne egy krízis legyen, egy összeomlás, ez a helyes szó talán, ez jó erős. Most, hogy ezt a vulkános könyvet, izlandi vulkános könyvet olvastam, még ezek a sziklák így görögnek a szememen előtt. A másik pedig, amikor valaki teljesen, hát a coachingban ez gyakori, hogy így lehasítja a valóságot, és annak csak egy szeletével foglalkozik, és a másik az nem jelenik meg. És nem látja a saját életét elég komplexen, vagy mondjuk vezetők, akik nem szeretnek rálátni arra, hogy mások szerint ők milyenek, hanem csak arra, hogy magam szerint milyen vagyok, és ez jó érzés, amikor itt sikerül rendet rakni. Például az irodalom ebben is segít, tehát, hogy egy nehéz személyiségű, autoritár vezetőnek, hogyha ajánlok egy olyan olvasmányélményt, mint mondjuk a Dorian Gray arckép, akkor az elég ütős szokott lenni.
És elolvassák? Tehát, hogyha ajánlasz, akkor elolvassák?
Igen.
Bocsánat, hogy erre most másodszor kérdezek rá, de hihetetlen nekem.
Igen, mert szerintem az emberek nem ismerik az irodalomnak ezért is nagyon jó a te ilyen népnevelő tevékenységed, Andi, mert hogy nem ismerik az emberek. Ezt a kortárs képzőművészetben is találkozom ezzel, hogy jaj, én nem járok ilyen elvont helyekre, és amikor egyszer valakit így elviszek, akkor... hoppá, ez a kortárs képzőművészet. Hát ez nagyon jó. És az irodalomban ugyanez. Tehát nyilván szívesen ajánlanék valakinek Dosztojevszkijt, de hogyha nem szokott olvasni, akkor az lehet, hogy elsőre egy riasztó olvasmányélmény lehet, és akkor ezért inkább ilyen kortárs irodalmat, de Dorian Gray nem alkuszom. Tehát azt gondolom, hogy ez egy olyan irodalmi mű, amit mindenkinek jó lenne ismerni. Meg minden életkorban tud az olvasónak valamit mondani. Minden élethelyzetben. Tehát egy ifjúság, a pályakezdés, hogy hogyan ne csapjuk be magunkat a lehetőségek által, hogy az illúziók és a realitás viszonyában hogyan igazodjunk el. Szóval szerintem fantasztikus. Párkapcsolatról is. Azért Oscar Wilde-nak nagyon nehéz volt a saját élete is, tehát nem véletlen, hogy ilyen plasztikusan rálát arra, hogy működik az emberi jellem.
Van olyan író, akivel úgy szívesen leülnél beszélgetni? Akár él, akár nem. Én ezt interjúkban szoktam nézni ezt a kérdést, és mindig olyan felszínesnek érzem, de most, hogy veled beszélgetek, nem érzem annyira felszínesnek, tekintve, hogy te példaképül is írót választottál volna, tehát, hogy akire úgy kíváncsi vagy.
Hát nekem az az író, akit rendkívüli módon tisztelek, és még az ő munkáit nem is említettem, Spiró György, és megnézem az összes színdarabot, amit ő itt színházakban is, meg mindent elolvastam tőle, és keresem azokat a helyszíneket, ahol ő fellép, vagy lehet vele találkozni, de az biztos, hogy nagyon szívesen beszélgetnék vele, mert őt is egy bátor embernek tartom. Meg tehát a mostani kortárs írókkal gyakran járok irodalmi programokra, és ott meg szoktam őket hallgatni. Hát egy valaki van, akivel nagyon-nagyon szívesen találkoztam volna, André Kosztolány, aki ugye a nagy tőzsdeguru volt, és én fordítottam magyarra a könyveit. És amikor elkezdtem fordítani, pár évvel előtte halt meg, és annyira jó lett volna vele találkozni, egy ember, aki ilyen bölcs volt, és ilyen kalandos, tehát hogy még meséljem, mert a történeteim, amiket fordítottam, azok annyira lenyűgözőek voltak, és szerettem volna még többet belőle így kapni, úgyhogy vele igen, de egyébként mindenkivel, tehát hogyha olvasok egy könyvet, és nagyon tetszik egy mondjuk egy új szerző, akkor el szoktam olvasni az életrajzát is, hogy megismerjem azt a világot, amiben ő él, és ahonnan jön.
Még egy kérdés. Van-e olyan könyv, amit újra olvasol, hogy amit esetleg 20 évesen is olvastál, és később is, mert vannak olyan művek, amihez egyszerűen hozzáérünk, mármint, hogy az érettségünk lesz meg.
Ez igaz, meg hogy más perspektívából is értelmezem. Hát mondjuk, igen, hát az Oscar Wilde-ot újra szoktam olvasni. Most a pszichológiai tanulmányaim miatt sok mindent olvasok újra. Érdekes, hogy...
Regényeket? Szép irodalmat olvasol újra?
Igen, és verseket nagyon sokat. Tehát, hogy Radnótit nagyon sokat olvasok, Babits verseket, újra olvasom azokat, amik korábban inspiráltak, illetve Bret Easton Ellisnek az amerikai pszichóját, mert az emberi gonoszság az foglalkoztat most nagyon. Hogy lesz valakiből egy bestiális személy, és most újra olvastam, mert érdekel a mechanizmus, hogy hogyan alakul. Nem csak a végeredmény, ami a könyvben megjelenik, hanem hogy a miértek, ahogy foglalkoztatnak. Most ezeket a könyveket fogom újra olvasni, ahol ilyen nehéz történetek vannak. Thomas Mann szoktam újraolvasni, a Varázshegyet, mert az nekem olyan, mint egy hívő embernek a Biblia, hogy akárhányszor olvasom, Jézusom, hát abban annyi bölcsesség van, tehát tényleg brutális, hogy egy poéta doktusz írta, aki mindenhez értett a világban, és zseniális. Úgyhogy Thomas Mann-t olvasom most újra, most jelenleg, pont emiatt, hogy így az emberi pszichének a működését így jobban tanulmányozza, mert hogy a pszichológia tudománya, meg a szép irodalom, az nagyon sok érintkezési pontot mutat fel.
És mennyi olyan dologra is rávilágít egy-egy regény, amit annyira el akar az ember az olvasó temetni, nem? Tehát, hogyha amikor ajánlasz könyveket, akkor nyilván ez is fontos hozadéka, hogy fogalma sincs róla, hogy azzal neki dolga van.
Igen, még nagyon nem említettük, de a Grecso Krisztiánnak a könyveit is nagyon szeretem. Nagyon bölcs. Tehát, hogy tetszenek az olyan irodalmi művek, ahol két látszólag ellentétes hang nem nagyon harmonikusan megjelenik a bölcsesség, a könnyedséggel, a mélység, a lazaság. És a Grecso Krisztiánnak a könyveiben ez a néha ilyen önirónia, mert ugye sok önéletezi ihletési momentum is van benne, meg a brutális ilyen valóság szeretet, és akkor így ez az arcodba csapja. Na és ezek nagyon tetszenek, mert mindig arra gondolok, hogy egy olyan ember, aki ezzel a nehézséggel, mondjuk akár egy kapcsolati problémával küzd, ha elolvasná ezt a könyvet, hát akkor megértené. És ezért is olvasom most ezeket újra, hogy amikor ajánlok valakinek így a kliensek közül olvasmányélményt, most már vezetek egy ilyen listát, hogy aztán most már a filmek is bejönnek persze ebbe, hogy ezt az adott könyvet milyen élethelyzetben célszerű elolvasni, és akkor ez szerintem egy ilyen jó házi könyvtáram tulajdonképpen.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, Dóra.
Én is köszönöm.
Az életre szóló könyvekben ma Svéda Dóra, a Coaching Centrum alapítója, üzleti coach és art coachinggal foglalkozó szakember volt a vendégem. Köszönöm, hogy velem tartottatok ma is, Olá Andrát hallottátok.